Kedves gyülekezet, kedves testvéreink, vendégeink! Azzal kezdeném, hogy a közelmúltban egy beszélgetésben merült föl ez a gondolat valakivel beszélgetés közben. És valóban többször is találkoztam már ezzel, hogy sokan mondják, hogy szép a Biblia, ki azt mondja, hogy fontos az általános műveltséghez, ki azzal érvel, hogy költői szépségű megfogalmazásokat találunk benne, főleg Zsoltárok könyvében, vagy Ézsaiás könyvében. Ki azt is hozzáteszi, hogy az erkölcsi tanításai is máig érvényesek, és bárcsak mindenki úgy élne, akkor más lenne ez a világ. Na de a csodák, azokat nem fogadom el, azokat nem tudom elfogadni, azok csak mesék. Azok csak úgy, hát úgy hozzá vannak téve, és próbálom úgy olvasni, hogy azokra nem is figyelek, mert azokat nem tudom hova tenni. Nem tudom, hogy emberekkel beszélgetve, vagy ismerőseink között, ha bármikor ez szóba került, találkoztunk-e ezzel a gondolattal, vagy esetleg bármelyikünkben fölmerült-e hasonló gondolat. Hát kérdezem én most így néhány pontba szedve a mai gondolatmenetünket, amin végighaladunk, hogy egyrészt, hogy elsőként, hogy kihagyhatóak-e a Bibliából a csodák, másrészt, hogy mi a csoda, harmadrészt, hogy milyen forrásból eredő csodák vannak, aztán, hogy mi a legnagyobb csoda, és hogyan valósulhat ez meg. Erről a néhány pontról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk a mai alkalommal. Először is tehát, hogy kihagyhatóak-e csodák a Bibliából. Ha kihagyjuk, akkor mi marad? Gondolkozzunk-e rajta? Hiszen már a legelején is mivel kezdődik a Biblia? Azzal kezdődik, hogy mondta Isten, hogy legyen világosság. És lett világosság. Hogy Isten szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük, vagyis, hogy Isten a szóval teremtés által teremtett. Ugye, ha belegondolunk, Isten a mindenható Isten. A legyen szavára megtörténnek dolgok. Ugye, ez is, hogyha ezt kihagyjuk, ha nem fogadjuk el, akkor ennek hosszú és messzire menő következményei vannak. Erre még majd a vége felé egy másik gondolat kapcsán visszatérünk. De ezután is a szóval teremtés, a hatnapos teremtés, és így tovább, ezután is számtalan dolgot lehet említeni egymás után sorba, összekapcsolódva egymást követik. Ugye a Bibliánk a teremtéssel kezdődik, és az újjáteremtéssel fejeződik be, Isten ígéretével, vagyis, hogy újjáteremti ezt a földet. A bűn történelme után megtisztítja, és újjáteremti. E kettő között pedig mit tartalmaz a Bibliánk? Az ember bukásának és helyreállításának a története, vagyis a megváltás története. És példák sokaságával találkozunk. Mondhatni, hogy szinte alig van olyan történet, nem is tudjuk fölsorolni, vagy olyat említeni, amiben ne lenne bizonyos értelemben valamilyen minőségben csoda. Ha most csak úgy elgondolkodunk egy kicsit, gondoljunk a Biblia legelejére, nem fogunk az egészen végig haladni a csodák tekintetében, mert ez lehetetlen lenne. Csak azért a legelejéről, mert azt már említettük, ugye, hogy a szóval teremtés csodája, ami csak a mi számunkra csoda, de erre a következő pontban még visszatérünk, hogy mi is a csoda. Utána folytathatjuk a sort tovább, hogy amikor a bűn megsokasult a földön, és azt olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, ezért eltörli az akkor élt nemzedéket, csak azokat, azt a néhány embert meghagyva, akik nem azonosultak azzal a romlottsággal, ami azt az akkori világot betöltötte. Ugye az özönvíz maga is, de utána még az rögtön hozzá kapcsolva, hogy egy bárkányi élőlény viszont megmenekülhetett abban a totális pusztulásban. Utána a nyelvek alkotása. Szoktuk ezt úgy emlegetni, hogy nyelvek összezavarását. Összezavarásról nem volt itt szó, mind az egész földnek egy nyelve volt, ahogy olvassuk a Bibliában, és miután az ember az özönvíz után nem sokkal megint rossz útra tért volna, Isten egy olyan akadályt vetett közbe, ami a szervezet munkát megakadályozta, vagyis hogy megalkotta az egyes nyelveket, és embercsoportokra szakadt az emberiség. Innentől kezdve tényleg vége láthatatlan sora van a csodáknak. Ábrahám gyermeke. Ábrahám 100 éves, Sára 90 éves korában. Utána, ha csak azt említjük, egy apróságnak tűnik, hogy Mózes a csipkebokornál megáll, amit lát a pusztában távolról, hogy lángol a csipkebokor, ugye hát a hatalmas hőség, szárazság, egy bokor könnyen kigyullad ilyen esetben, viszont nem akar elhamvadni. Csak ég és lángol. Oda megyek már, megnézem ezt a nagy csodát. Pedig ehhez képest még mik következtek ezután? Ugye Isten felkeltette a figyelmét, minden csodánál azt láthatjuk, hogy valami okkal, céllal történt. Nem öncélú volt, egyik sem. Nem látványosság. Itt még a csipkebokor sem az volt. Nem látványosság gyanánt alkotta, vagy hozta létre Isten, hanem itt például miért? Ugye itt 40 éven keresztül Mózes pásztorként terelgette a nyájat a pusztában. Azért úgy abba bele lehet süppedni is, gondolom, tehát valahogy fel kellett hívni a figyelmét, megragadni, felkelteni az érdeklődését, hogy valami olyan dolog fog történni, hiszen Isten akarta őt megszólítani, és elhívni, hogy vezesse ki Egyiptomból a rabszolgaságba süllyesztett népet. Tehát olyan célra kellett felhasználnia, hogy felkeltse a figyelmét, megragadja, és felkészítse valami azután bekövetkezőre. De innentől kezdve tényleg vége hossza nincs a csodáknak, az egyiptomi események. Amikor Isten mire használta fel a csodákat? Mire használta fel? Mi volt a célja? Csak valami öncélú elkápráztatást, hogy lám-lám, Mózes imádságára mik történnek? Nem. Hanem mi volt a célja ennek? Ugye azt kérte, hogy bocsásd el a népet, kérte a fáraótól, de neki viszont haszna volt egy jól dolgozó rabszolganép munkájából, ingyen munkájából, és nem akarta elbocsátani. Isten pedig újabb és újabb jellel bizonyította, hogy a mindenható Isten, élet és halál ura, az, aki mögöttük áll, őket támogatja, és ezt kéri Mózesen keresztül, hogy bocsássa el. Ezt sem akarom részletezni, csak említek még tényleg néhányat, ugye a vöröstengeri átkelés, a tenger kettéválása, a pusztai vándorlás, amelynek során tűz és felhő oszlop által vezette őket Isten, a manna hullás, a vízfakadás, fakasztás, ugye hát az élettel összeegyeztethetetlen körülmények voltak a pusztában, még egy néhány ember számára is, nem, hogy egy ilyen hatalmas tömeg számára, akiknek enni kellett, inni kellett. És nem voltak köztük betegek még például. Ez is hatalmas dolog, hogy valami járvány nem tört ki. Gondoljunk a tisztálkodási körülmények és egyéb. Ez mind-mind a csoda kategóriája, amit mondhatunk, azután az ígéret földjének az elfoglalása. Körös körül ellenséges népek. Egy maroknyi kis Izrael. Egy maroknyi nép, akin keresztül Isten ezt véghez viszi. Jerikó a bevehetetlennek gondolt város falainak a leomlása. A sok méter szélesség, olyan széles falak voltak, hogy házak épültek a falaira. Nem megyek most ebbe sem mélyebben bele, hogy hogyan történt ennek a leomlása. A lehetetlennek hit dolog megvalósulása. És így tovább. Mondhatjuk azt, hogy szinte nincs történet a Bibliában, ahol hívő emberekről van szó, ahol ne lenne szó valamilyen csodáról. De mehetünk tovább, az új szövetségi rész, Jézus születése. Ha a Bibliát elfogadom, csak a csodákat nem, a csodákat kivéve, akkor igen, hallottam, hogy valaki mit mondott, de valóban így van, akkor hát, de már a születése is így van. Jézus gyógyításai, csodái, ahogyan gyógyított, akiket, mikor, hogyan, miért, a tenger lecsendesítése, ugye? Hallgass, némulj el, a tengeren járás, mikor erre volt szükség, valami miatt erre volt szükség. Aztán a feltámasztások. Jairus leánykája, aztán a szegény özvegyasszony, akinek már vitték, ugye, fokozatok. Jairus leánykája még csak éppen nemrég halt meg. Az özvegyasszony már vitte, ment a menet, a temetésre indultak. Lázár pedig negyednapos halott volt. Mikor Jézus kérte, hogy gördítsék el a követ a sziklasír bejáratától, akkor ezért tiltakozott Márta, pedig ő is vágyott volna arra, ha tudja, hogy mi fog következni, hogy Uram, már negyednapos és szaga van. Oszlásnak indult testről van szó. És mi történt? Megint a szava Jézusnak. Lázár, jöjj ki! És mozgolódás támad, és kijött. Ezért akarták őt megölni a farizeusok később, már mint Lázárt is, hogy ne legyen bizonyíték Jézus személyére nézve. De már önmagában, tehát tényleg nagyon nehéz, ugye a teljesség igényével nem szólhatunk a csodákról, mert nem lenne időnk rá, anélkül pedig nehéz, hogy mit hagyjunk ki, és mit említsünk meg, de mindenképpen meg kell Jézus feltámadását, igen, és mennybe menetelét. És utána még a sort lehetne folytatni, mert hiszen olvasunk arról, hogy az apostolok folytatták ezt. Már Jézus korában is, amikor a földön járt, mikor kiküldte a tanítványait, és visszajöttek örömmel, hogy Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Tehát ők is megtérésre vezettek embereket, és gyógyítottak embereket. Jézus mennybe menetele után pedig olvassuk azt több tanítványról is, ilyen megfogalmazást olvasunk Apostolok cselekedetei 6. rész 8. versében, hogy István által történtek csodák, egy istenfélő férfi, akit meg is köveztek. Azután a 19. rész, 11. verse, ami így hangzik, hogy Pál keze által, amilyen csodákat cselekedett Isten. Itt is olyan világosan fogalmaz, hogy Isten cselekedte a csodákat Pál keze által. Tehát folytatódtak ezután is ezek a bizonyos csodák. És akkor most egy pillanatra álljunk meg, a következő pontunk ez lenne, hogy mi a csoda? Mit nevezünk mi csodának? Mi az, hogy csoda? Mit tartunk annak? Mi számít annak a mi emberi elgondolásaink szerint?
Amit az emberi szem nem tud elképzelni, csak látni, csak képzelni, tehát ami nem kézzelfogható, amit nem látunk, csak elhisszük.
Részben jó, de hozzátennék annyit, hogy még amit az ember nem is tud elképzelni. Mert sok olyan dolog történt ezekről, hát amiket említettünk, ezeknek mondhatom, hogy egyike sem volt elképzelhető. Igen, nem egy hívő emberre gondolva, meg pláne. Igen, igen. Tehát amit a saját szavainkkal leírva azt mondhatnánk, hogy általunk eddig nem ismert törvényszerűségek által valósulnak meg dolgok, a megszokottól eltérő, eleve, a megszokottól eltérő. A szokás nagy úr, nem csak a beidegződéseink szempontjából, hogy sokszor, ha már valamit fölismerünk, hogy nem kéne tenni, de megszoktuk, akkor könnyen belecsúszunk abba a vágányba, zökkenünk, vagy keréknyomba. De nem csak ilyen szempontból nagy úr a szokás, hanem olyan szempontból is, hogy amit nem láttunk még, amiről nem hallottunk, amire nincs példa szerintünk, azt nem nagyon tudjuk elképzelni, vagy elhinni. Ugye ezt a szót is mondjuk, hogy csodálkozom, ebben is benne van, amin csodálkozik az ember, mert csodának minősül, és hát hozzá kell tenni, aminek a létrejöttét nem értjük. Mert azért ez itt erről van szó, itt is működnek a háttérben bizonyos törvényszerűségek, csak mi nem ismerjük, nem látjuk, nem értjük. És hogyha most megnézzük, mai kor embere mit tesz sok esetben, Wikipédiához fordulunk, mesterséges intelligenciához, ott is azért sok minden emberi gondolattal találkozhatunk. Wikipédián például ezt olvashatjuk, hogy a csoda olyan esemény, melyet nem tartunk lehetségesnek és valószínűnek tapasztalataink és ismereteink fényében. Tényleg erről van szó. Én meg egy szót beszúrnék, hogy jelenlegi tapasztalataink és jelenlegi ismereteink fényében. Hiszen számtalan olyan hétköznapi csoda van, hát ezt most erősen idézővelbe teszem, amit egy 100 évvel korábban élő ember még tényleg csodának gondolt volna, nem, még aki tovább visszamegyünk az időben, akkor még inkább, még több ilyen dolog van, ma pedig szokás szerint használjuk már. Ha csak arra gondolunk, hogy a falhoz nyúlunk, és ömlik a meleg víz. Hát ez egy 500 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, mi mindent említsünk, rengeteg olyan dolog, az áram, és sok olyan dolog, amit most már értünk, hogy hogyan működik, de egy kicsit korábban élő ember számára ez a csoda kategóriája volt. Így van, meg az internet, hogy egy azonnali történésről tudomásunk lehet, így van. Igen, tehát mind a Wikipédia, mind a egyéb információs lehetőségek ezt írják, szóval, hogy valami természetfelettinek minősülő, megmagyarázhatatlan, vagy rendkívüli jelenségként jelenik meg, az a csoda, az az esemény, ami ennek jelenik meg, szembe megy a természet törvényeivel, és az általunk ismert fizikai és tudományos szabályokkal, írja a mesterséges intelligencia. Tehát csak úgy kíváncsi az ember, hogy ezzel a csoda fogalmával úgy általában az emberek hogyan szembesülnek, hát ez a körülírása. Ez a úgymond magyarázata, vagy a definíciója. És itt én nagyon hangsúlyoznám, megint csak visszatérve, hogy jelenleg általunk nem ismert törvényszerűségek által működő jelenségek, amit nem tudunk. Azt hiszem, hogy itt még nem említettünk egy dolgot, amit mindenképpen szóvá kell tennünk, mert itt inkább ilyen külső történésekre koncentráltunk, amiket felsoroltunk, de ha gondolunk az imádságra például, az ima, ami egy hívő ember életének a része, hát már pusztán a lehetőség is, hogy bármikor, bárhol, bármilyen helyzetben megszólíthatjuk a mindenható Istent, a világ mindenség teremtőjét, fenntartóját, megváltóját, hogy egyenes vonalunk van hozzá, hogy nem előszobáztat bennünket, nem kell sorszámot kérni, és így tovább. De most csak azért mondtam ilyen példákat, mert itt a Földön sokkal kisebb jelentőségű dolgok és személyek esetében mi mindennel találkozunk, addig, míg végre szemtől szembe találkozhatnánk. Tehát, hogy Isten bármikor, bárhol megszólítható, és hogy neki nem akadály, azt tudjuk, hogy a Földön mennyien élünk most jelenleg, hány ember van. De ugye a világ mindenségben az egyéb értelmes lények, a Biblia beszámol róla, hogy Isten teremtette a világokat, többes számban mondja, ahol vannak értelmes lények, az el nem bukott angyalok sokasága, nem csak a bukott angyalok vannak, erről nincsenek fogalmaink számbelileg, mert fölfoghatatlan lenne. Tehát, hogy mindenkivel összeköttetésben tud lenni, és egy adott pillanatban mindenkivel tud, bárkivel, aki igényt tart rá. Nem magunkból induljunk ki, hogy akár csak egy anyuka, akinek több gyermeke van, és egyszerre akarnak szólni hozzá, akkor várja, még a másikat meghallgatom. Tehát itt nincs erről szó. Hát önmagában ez is nem csoda? Aztán a másik, hogy ami még mindig az imádsághoz kötődik, hogy és erre is számtalan példát látunk a Bibliában, ami ezt alátámasztja, igazolja, bizonyítja, hogy imádságra megtörténnek dolgok, amik imádság nélkül nem történnének, nem történtek volna meg. Történtek volna, hogyha múltra gondolunk, vagy történnének, ha jelenre és a jövőre gondolunk. És ezek a múltbeli történések azért irattak le a Bibliában, amikor imádságra megtörténtek dolgok, változások a legkülönbözőbb területeken, azért irattak meg pont a mi bátorításunkra. Hiszen Isten tudta, hogy a következő sok-sok nemzedék számára is szükség lesz kapaszkodónak. Mondhatom, hogy nekünk már könnyebb részben, másrészt meg nehezedik a világon az élet és a körülmények, de Isten milyen bölcsen kiegyenlítette. Ahogy nehezednek, amiként az utolsó nemzedékek idején egyre nehezebb körülmények jönnek, Isten egyre több segítséget ad. Az írott Biblia rendelkezésre állt a régmúlt idők embereinek? Hát nem. Nem is volt még. Először aztán volt az ószövetségi része, sőt a szentiratok, hogy különállóan, és így tovább. Tehát ő megadja azt a szükséges segítséget, és itt ezek sorában valami hatalmas eszköz, lehetőség, és csoda már önmagában is csoda az imádság, és az általa elérhető események is. Ilyen értelemben csodaszámba mennek. Mert nem ismerjük a megvalósulásának a mikéntjét, módját. Nincs tétel, semmiféle leírás, ami ezt meg tudná magyarázni. De imádságra megtörténnek dolgok, amik imádság nélkül nem történnének meg. Ez így van a Bibliában is, Biblia számtalan története igazolja ezt, és a személyes életünkben is ugyanígy van. Hiszen azt hiszem, hogy vannak olyan tapasztalataink, amiket tudnánk itt most felsorolni, lehet, hogy majd a következő órában, akár ebéd közben, akár utána mondunk is néhányat. Én csak most egyet említenék, amikor, és tényleg ennél most nem időznék el, majd visszatérünk még erre, amikor egyik testvérünknek egy súlyos, halálos betegségben volt a fia, rákot diagnosztizáltak nála, áttétes rák és csontáttét számtalan helyen. A röntgen azt mutatta, hogy a csigolya már lukas, így mondta az orvos, megette a rák. És nem idős emberről van szó, pontos korát nem tudom egészen pontosan, de 31 néhány körül lehet talán. És hát ez egy rettenetes, fájdalmas helyzet, nem kell magyarázni. Azt sem kell bizonyítani, hogy ő mennyire, vagy bizonygatni, mennyire imádkozott ezért, meg akik tudtunk róla többen. És ez így történt, hogy eltelt egy hosszabb idő, és aztán ment egy újabb kontrollra, és eltűnt a rák. Akkor azt mondta neki az orvos, hogy hát így elélhet több évtizeden keresztül, akár 40 évig is, bár ott a csigolyában ott vannak azok a hiányosságok, ezt egy műtéttel majd meg lehet szüntetni, feltöltik bizonyos anyaggal, amihez én nem értek, és akkor így, hogy ne roppanjon össze a csigolya. És ez tényleg így történt, mert megosztotta velünk a testvérünk, az orvosi leletek vannak róla, hogy egy idő után elkezdődött a csontképződés. És nem volt szükség erre a műtétre. Igen. De hát nyilván tudunk olyan bibliai példákat is, és a való életből is, amikor Isten nem így tesz csodát. Van olyan másik testvérünk is, akinek meghalt a 11 néhány éves fia. Szívfájdalom. Nem tudjuk mindenre a választ, hogy mi miért történik, de amit Isten megenged hívő emberek életében, azt jóra gondolja fordítani. Ugye? Ami ős ellenségünk a gonosz, a sátán, azt mondja az ige róla, hogy ő emberölő volt kezdettől fogva, hazugő és hazugság atya. És azt is olvassuk viszont József élettörténetében, hangzik ez el József részéről, hogy ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Ezzel mindig számoljunk, amikor akár a mi életünkben, akár embertársaink, családtagjaink, rokonaink, szeretteink, barátaink életében történik valami tragédia, amit tragédiaként élünk meg, akkor mindig gondoljunk rá, hogy Isten tudtával történik minden, és csak olyat enged meg a szenvedés teljes dolgok közül, amit jóra fordít. Sokszor nem látjuk akkor rögtön. Előfordulhat még, hogy utána sem egyhamar látjuk, de hogy abból valami jót hoz ki. És itt rögtön megemlítem ennél a testvérünknél akinél nem régen történt ez az esemény. 4 fia volt, a legkisebb halt meg, és az egyik fia ennek kapcsán azóta már megtért és megkeresztelkedett. Igen. És talán az indította el a vívódás, gyötrődés útján, hogy úgy érezte, hogy volna valami kis rendezni valója az öccsével, de már nem tudja, mert már nem él. És ugye bármi is az, amit Isten felhasznál, megragad jó célra, ami elindít egy folyamatot, hogy az ember magában érzen, hogy felébredjen valami lelkiismert furdalás, magunkban nézés. És hogyha az ember erre az úton ráteszi a lábát, akkor, és nem hátrál meg, nem fordul vissza, akkor Istenhez érkezik. Tehát visszatérve ide, Isten mindig csak olyan céllal enged meg, olyan okból kifolyólag, és olyan céllal valami fájdalmas, szenvedés teljes dolgot, hogy abból valami jót hoz ki. Vagy konkrétan annak az életében, akivel történt, vagy rajta keresztül mások életében. És csak akkor engedi meg, ha semmilyen más eszköz nem lett volna annak a jónak a véghez vitelére. Amiről utólag azt mondja az ember, hogy majd egykor, hogy megérte. Megérte. De visszatérve most, ugye arról beszéltünk először, hogy kihagyhatóak-e a csodák a Bibliából, meg milyen csodák vannak benne, azután, hogy mi a csoda. És most harmadikként azt a pontunkat kell végig gondolnunk, azon kell gondolkodnunk egy kicsit, hogy bizony viszont nem csak jó forrásból eredő csodák léteznek a Biblia feljegyzései szerint. Vagyis, hogy nem alapozhatjuk a hitünket ezekre a csodákra csupán, mert hogy nem csupán Istentől származó csodák léteznek. Erről is a Biblia tesz bizonyságot sok-sok helyen. Ha arra gondolunk, talán az első a Biblia első oldalai egyikén olvashatjuk ugye az ember megkísértését és bukását. Hogy itt is van egy csoda esemény, talán hajlamosak vagyunk átsiklani fölötte. Pedig bizony erről van szó, mert hogy egy beszélni képtelen állat lényét használta fel, a végtelen, hatalmas, inkább a végtelen szót nélkülözzük, a hatalmas intelligenciájú kísértő Sátán maga. Mert hiszen a kígyót használta fel, akin keresztül kísértette az első emberpárt. Ez is egy csoda volt. Mire használta fel? Hát, hogy felkeltse a figyelmét, megragadja, oda kell fordulni, hát szóba elegyedjen vele, kialakuljon egy párbeszéd, és ha kialakul a párbeszéd, akkor már mondhat bármit, azzal szóba áll, nyert ügye lehet. Mint ahogy így is történt. És a Bibliában tényleg olvasunk erre vonatkozóan is sok-sok példát és sok-sok tiltást. A pogány népek körében bevett szokás volt, sok minden. Jóslás, halott idézőhöz járás, különböző ilyen csodák, és ne felejtsük el, hogy amikor Mózest Isten megszólítja, és Áronnal ketten, ugye Áron volt a szószóló, a fáraóhoz mennek, hogy bocsássa el a népet, vitte az Isten által rábízott azt a vesztőt vagy botot, ami egy külső látható eszköz volt a láthatatlan Isten részéről történő csodák véghezvitelére. És az első esemény mi is volt? Amikor mondta, hogy bocsássa el a népet, azt mondta a fáraó, hogy nem bocsátja el. Erre Isten szavára, aki azt mondta, hogy vesd el, dobd el azt a vesztőt, kígyóvá válik, talán fogd meg, és a kezedben újból bottá válik. És ezt azt olvassuk a Bibliában, a fáraó varázslói is utánozták a különleges mesterkedésükkel. Tehát itt egyből találkozunk egy hamis csodával tulajdonképpen. De aztán igazából ennyi, mert hogy azt olvassuk, hogy de Mózes veszélye elnyelte azt. Egyrészt, másrészt pedig a továbbiakban Isten minden csodáját nem tudták. A különleges sötét forrásból induló, eredő mesterkedésükkel utánozni, vagy meghamisítani. Azonban a Biblia írja azt, hogy minden korban is voltak ilyenek, Isten a profétái és királyai által tiltotta Izraelben az ilyenfajta mesterkedés űzését, gyakorlását, és az ilyen emberekhez fordulást is tiltotta. Ezek hamis dolgok, sátántól eredő, nem Istentől eredő dolgok, ártalmasak. Mondhatom azt is, hogy olyan szintig lehet függésbe kerülni tőlük, hogy az ember szinte gúzsba kötődik általuk, és nem szabadul. Tehát jobb ettől nagyon-nagyon tisztes távolságra maradni. De visszatérek még ehhez, hogy Máté evangéliumában a 24. fejezetben, ahol Jézus nagy apokaliptikus beszédét olvashatjuk, a végidőre vonatkozó kijelentéseit, ott azt írja, hogy bár mindenkorban voltak hamis proféták, de a végidején ez hatványozottan fog fokozódni nagyobb számban, mennyiségben, és valószínűleg a hitetés mértékét tekintve is nagyobb meggyőző erővel fogják előzönleni szinte a földet. Azt mondja, hogy nagy jeleket és nagy csodákat tesznek majd, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát hamis csodák. Ezek egy része csupán szemfényvesztés, nem valóság, de egy része valóság olyan szempontból, hogy azért azt ne felejtsük, hogy Sátán hatalmas intelligencia. A mennyei udvarokban élt, ki tudja, hogy mennyi időn keresztül. Isten tetteit valamilyen szintig nem csak meghamisítani, valamilyen szintig utánozni is tudja. Hogy hol a szemfényvesztés és a valóság határa, azt nem tudjuk minden esetben, de nem is kell ezzel különösebben foglalkoznunk. Mondom, ott viszont azt írja, hogy nagy jeleket és nagy csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ezzel a megfogalmazással egyértelmű a számunkra, hogy fennáll a veszély. Ez a cél a részükről, majd, és fennáll a veszély, hogy a hatása alá kerülünk. Hadd olvassak fel egy néhány mondatot ezzel kapcsolatban. Egy pillanat már is. Így olvasom. Először ez a néhány sor visszautal még a megkísértésre, amikor az első emberpárt kísértette meg a sátán. A természet feletti erőnek ezzel a megnyilvánulásával, amikor a kígyót tette közvetítőjévé, ezzel okozta Sátán Ádám és Éva bukását az Édenben. Természet feletti erőnek a megnyilvánulásával, mert ez csodálatra, ámulatra és megtorpanásra késztette őket, szóbaállásra, hogy ez mi, ez hogy lehet? Az idők vége előtt pedig még megdöbbentőbb csodákat is tesz. Ameddig a hatalma kiterjed, tényleges csodákat is fog művelni. A Szentírás kijelenti, e csodákkal, melyeket a fenevad színe előtt volt hatalma művelni, megtéveszti a föld lakóit. Jelenések könyvéből idézi. Tehát nem csak színlelésre van hatalma. Idézem Ellen White-tól, tehát nem csak színlelésre van hatalma, nem csak csalás, nem csak hazugság, hanem valóságosan is, valamilyen szintig. Tehát nem csak színlelésre van hatalma, a Szentírás többet mond, mint csaló szemfényvesztést. Ez elgondolkoztató. Ez mire int bennünket? Hogy legyünk óvatosak. Egyrészt tartsunk távolságot minden ilyen jelenségtől. Nem kell ezt kutatni, nem kell ismerkedni vele. Nem menjünk a közelébe sem, mert rabul ejthet. Másrészt pedig, hogy olvasom tovább, de van bizonyos határ, melyen Sátán nem léphet túl. Ekkor hívja segítségül a szemfényvesztést, hogy meghamisítsa azt, amit nincs hatalma valóságosan megtenni. Tehát elmegy a végsőkig, ameddig még az ő, hát most értsük jól, boszorkány konyhájában, de itt most tényleg nem gúnyorosságról van szó, hanem itt valóságról van szó, az a döbbenetes. Ameddig még ő a maga képességeivel képes valamit cselekedni, ahol már nem, akkor hívja segítségül a szemfényvesztést, és megteszi azt ilyen módon, hogy megtéveszt másokat. Az utolsó napokban úgy jelenik majd meg, hogy az emberek Krisztusnak gondolják őt, aki most jött el másodszor világunkba. Valóban a világosság angyalának változtatja el majd magát. Bár minden részletében olyan lesz a megjelenése, mintha Krisztus volna, ez azonban senki mást nem fog elhitetni, csak azokat, akik a fáraó módjára ellen akarnak állni az igazságnak. Ugye milyen elgondolkodható ez is? Tömegeket fog elhitetni, de csak kiket? Azokat, akik az egykori fáraó módjára ellen akarnak állni az igazságnak. Tehát ez megint csak nagyon elgondolkodtató, hogy a mi hozzáállásunkon, viszonyulásunkon múlik, hogy a végső nagy elhitetésnek áldozataivá válunk, vagy nem. Mi a döntő dolog, a döntő különbség? Mi az, ami, szóval, hogy ami biztos pont lehet a számunkra? A Szentírás, Isten szava, a Biblia, többféle megfogalmazásban hallom itt a sorokból, de így van. Tehát egyetlen ponton sem lehet ellentétben. Az előző óránkban a Biblia tanulmányozás során ugye a megkísértésről is szó volt, a kísértés pusztájában, mikor Jézust kísértette Sátán. És idézett az igéből, vigyázzunk, tehát önmagában a felszínes Biblia ismeret sem jelent védelmet, mert végül őt igével kísértette, csak nem pontosan idézve, összefüggéseiből kiragadva, tévesen meghamisítva, tessék, saját értelmezése szerint, így van, pontosan. Tehát az ige alapos, biztos ismerete és az ahhoz való ragaszkodás, az jelent védelmet, az a szikla, amire építhetünk. Minden más homok, a csodákra sem építhetünk, nem arra való, nem alap, és még valami, ami bizonyíték arra nézve, hogy bizony valóságos csodákat tehetnek, akár tehet embereken keresztül is. Emlékezzünk csak arra, hogy olvassuk a példázatban, amikor Jézus mondja azok szájába adva a szót, mondják majd, hogy hát mi elveszünk, mi nem mehetünk be Isten országába, nem a te nevedben tettünk sok és nagy hatalmas dolgokat? És mit mond? Csodákat? Mit mond erre Jézus? Nem ismerlek, sohasem ismertelek titeket. Ez mit jelent? Akkor sem, amikor tették. Lehet hamis csoda is megtévesztő, hivatkozhatnak rá, meg olyan is lehet, hogy valaki az élete egy bizonyos szakaszában még Istennel volt kapcsolatban, akkor még rajta keresztül is akár tehetett Isten, később viszont eltávolodott tőle és eltért tőle. Azt mondhatjuk tehát újból csak aláhúzva, hogy nem alapozhatjuk csodákra a hitünket. Kezeljük nagyon-nagyon fenntartással a csodát, ha hallunk ilyenről. Fogunk ilyenekről hallani. Egyetlen ponton nem lehet ellentétben az igével. És most végre rátérve a negyedik pontunkra, hogy mi a legnagyobb csoda. Most picit gondolkodjunk, ne rögtön válaszoljunk, hogy mi a legnagyobb csoda. Ugye hát miket tudunk említeni, a Vöröstenger kettéválása, nem ezt mondom válaszként, csak felsorolnék néhányat, hogy azt olvassuk, hogy fal gyanánt megálltak a vizek, amikor ők átmentek. Szinte elképzelni sem tudjuk. Állj meg nap az Ajalon völgyében. Most csak megint csak felvillantottam valamit, és más hatalmas jelentőségi dolgok. Mégis az a kérdés, hogy melyik a legnagyobb csoda a Bibliában?
Természetünk megváltozása.
Így van. A természetünk megváltoztatása Isten által, igen. Tehát ez a legnagyobb csoda, hogy Isten képes a megromlott emberi természetet is megváltoztatni, meggyógyítani, helyreállítani. Sőt, kimondom, minden egyéb csoda igazából ennek a bizonyítéka, és ezt hivatott bennünk megerősíteni. Mert azt hiszem, hogy egy őszinte lelkiismeretes ember, egy olyan őszinte lelkiismeretes ember sincs, aki még maga miatt soha nem csüggett el. Ugye? Hogy azért, ha magunkba nézünk, akkor ha nem is szívünk szerint mondtunk, vagy tettünk valami rosszat, csak megbotlottunk, meggondolatlanok voltunk, és itt tovább lehet a sort folytatni. Meg hogy megvannak a megrögzött, ismert vonásaink, és megkísérthet bennünket az a gondolat, hogy te lesz ebből szabadulás. Tudom, hogy a világ megváltója, de nekem is, én is szabaddá válhatok ezektől, győzhetek? És ha nem is mondja ki az ember ezt így, de meglegyintheti a csüggedés, az elkeseredés. És ez a jobbik dolog abból a szempontból, hogyha az igét, az ige tükrét nem mások felé fordítjuk. És nem mások jellemét méricskéljük az igének a mércéjéhez képest, hogy hol is tartanak, hanem ha magunkat nézzük, akkor azért meglegyint néha egy olyan gondolat, amit az előbb említettem. És akkor gondoljunk ezekre. Az összes eddig elhangzottakra, és amíg nem említettekre, amíg a Bibliában fel vannak jegyezve. Azt mondja az ige, minden térettetek van. A csodák is. Ezek a csodák, hogy Isten a szavával, a legyen szavával képes véghez vinni, megvalósítani nem létező dolgokat, az addignak az ellentétét, a sötétségből világosságot, és így tovább. Hát azt mondja az ige a korintusi második levél, 4. fejezet 6. versében, hogy mert ő, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot bennünk, most így leegyszerűsítve mondom. Tehát akkor ő képes világosságot gyújtani, és fenntartani is, és képes bennünket átformálni, megváltoztatni, a rossz vonásainktól szabaddá tenni. Gondoljunk arra, hogy Máté 1.21-ben van ez az ige, hogy és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Vagyis, hogy Jézus név szabadító. Tényleg nem lenne reménységünk semmi enélkül, de ő szabadító. És ez a leghatalmasabb csoda, hogy belénk épült rossz szokások, nem csak a öröklött természetünk, rosszra hajló természetünk, amelyel született mindenki, már csecsemőkorunkban is megvan ez bennünk, amikor még személyes bűnt nem követett el senki. De aztán még hozzá is tesszük a magunk részét, kiki, a sajátját. És hogy képes ezektől megszabadítani, hogy kit, milyen folyamatok, milyen felismerések, netán milyen bukások árán, mert sokszor az hat az emberre kiózanítólag, ébresztőleg, hogyha valami bukás történik, vagy valamilyen fájdalmas szembesülés önmagunkkal. Van, amikor ennél kevesebb nem elég. És akkor Isten megengedi, hogy meglássuk a magunk riasztó vonásait egy valamilyen esemény által. Hogy felocsúdjunk, felébredjünk, hogy olyan igazán forduljunk hozzá. Mert ugye ez a kérdés, hogy hogyan. Ez az utolsó kérdésünk, hogy hogyan. Tényleg, hát ezen múlik minden. Itt a nagy vigasztalás és az igazi ígéret, hogy ahogy ő emberfia és Istenfia volt egy személyben, ő hozta az isteni természetét, erre vette föl az emberit. Mi hozzuk az emberit. De ő azt ígéri, hogy ehhez adja a megtérés újjászületés által, és a megszentelődés folyamata által az Istenit. És ez fog győzedelmeskedni. Azt olvassuk Lukács evangélium a 19. fejezet 10. versében, így hangzik az ígéret, hogy mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Nagy dolog megkeresni is, bármelyikünket, akit megszólított, a világból kihívott. De talán még nagyobb dolog megtartani. Amikor botladozunk, tévútra térnénk, csüggednénk, és így tovább, de megtartsa az, ami elveszett. És az az ígéret így hangzik, hogy én a mindenható Isten vagyok. Vajon van-e valami lehetetlen nékem? És még egy rövid idézetet szeretnék felolvasni, ami így hangzik. Amikor a lélek, mármint az emberi lélek, aláveti magát Krisztus akaratának, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természet feletti munka ez, ugye, a csoda természet feletti jelenség. Ez a belső csoda, a leghatalmasabb csoda. Természet feletti munka ez, mert természet feletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az ő vára lesz, amelyet megtart elázadó világban. Szándéka az, hogy az övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjenek el. A mennyei közben járók által így birtokba vett lélek immár bevehetetlen Sátán ostromának. Ez az ígéret a számunkra, és azt hiszem, hogy azzal mindannyian egyetértünk, hogy az a végső nagy csoda, amit Isten ígér ennek nyomán, ami először bennünk valósul meg, ez vezet el oda, amit ígér, hogy íme mindent újjá teszek. Ez az ígéretünk, ugye, hogy újjá teremti ezt a bűn által megrontott földet, amelyben még így is van szépség valamennyire, de mindent átsző, és mindenütt jelen van. A romlás, a betegség, a pusztulás. És azt ígéri Isten, hogy íme mindent újjá teszek. Örüljetek és örvendezzetek ennek. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ugye ezt olvastuk az iménti ige szakaszban, vagyis idézett szakaszban, hogy az a lélek, amely aláveti magát Isten hatalmának. Mert ezen múlik minden. Azt kívánom, hogy ne vegyük ki magunkat Isten kezéből, semmivel, se lázadással, se csüggedéssel, semmivel sem, hanem maradjunk az ő formáló kezében, és alázattal fogadjuk el a formálást, tisztogatást. Hogy ez az ígérete, hogy íme mindent újjá teszek, ez bennünk is megvalósulhasson. Amen.